A hegyi beszédhez érkeztünk el, és ennek is a kezdetét, az első részét fogjuk a mai napon átgondolni így együtt, illetve, hogy még előbbre menjünk, amikor megkezdte Jézus a szolgálatát, két igét is olvasnék ezzel kapcsolatban, hogy mikor is mondta el a hegyi beszédet. Tehát először Galileában kezdte a szolgálatát, és erről egy rövid leírást olvashatunk Máté evangélium a 4. fejezetének a végén, tehát a 23. verstől. És bejárta Jézus az egész Galileát, tanítva azok zsinagógáiban, és hirdetve az Isten országának evangéliumát, és gyógyítva a nép között minden betegséget és minden erőtlenséget. És elterjedt az ő híre egész Szíriában, és hozzávitték mindazokat, akik rosszul voltak, a különféle betegségekben és kínokban sínlődőket, ördöngösöket, holdkórosokat és utaütötteket, és meggyógyítja őket. És nagy sokasság követte őt Galileából, és a Tízvárosból, és Jeruzsálemből, és Júdeából, és a Jordánon túlról. Hát azért olvastam el így az előzményeket, hogy lássuk, hogy akkor már hatalmas tömeg vette körül Krisztust, amikor a hegyi beszédet elmondta. Mégpedig nagy várakozással hallgatták, és hát várták, hogy milyen különleges igazságokat fog megosztani velük, hiszen amiket tapasztaltak, amiket láttak, az ő gyógyításai és a mindenki iránt való szeretete, ahogyan ő mindenkivel törődött, ez mindenkit elgondolkodtatott, és meggyőződhettek arról, hogy ő a megváltó, a megígért messiás. Tehát itt azt látjuk, hogy nagyon nagy volt a híre már akkor Jézusnak, bár legfőképpen Galileában tanított, ugye láttuk a térképen, hogy a Genezáreti tó vagy Galileai tenger környékén, de a híre elment. Tehát ugye Szíria az Galileai északi határa túl volt északon, de ezen kívül ugye itt említi Tízváros, tehát a Dekapoliszt, ami a Jordánon túli terület, keleti terület, Jeruzsálemből és Júdeából is voltak követői akkor már Krisztusnak. És még egy előzményt említenék, amikor mindezek után Názáretbe hazatért, és ott a zsinagógában odaadták neki Ézsaiás könyvét, tehát, hogy olvasson fel, és magyarázza. Ugye 30 éves kortól minden felnőtt zsidó férfi a zsinagógában már felolvashatott és taníthatott. Tehát odaadták neki Ézsaiás könyvét, és a könyvet arra a helyre nyitotta ki, illetve arra a helyre nyílt ki, ahol ez volt írva. Az Úrnak lelke van én rajtam, mivel hogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét. És behajtván a könyvet, átadta a szolgának, és leült. És a zsinagógában mindenek szemei őrá voltak függesztve. Ő pedig kezdett hozzájuk szólni, ma teljesedett be ez az írás a ti hallástokra. Tehát ezt ismerték jól a zsidók, főleg ebben az időben, ugye ez egy messiási várakozás ideje volt, és messiási proféciát olvasott fel Krisztus az Ézsaiás könyve 61. fejezetének az elejéről. És ez a profécia, ez a jövendőlés pontosan arról a szolgálatról szólt, amit már megkezdett Krisztus, aminek a híre elérkezett Názáretbe is, bár ott még nem tett semmi csodát. És hát ugye ezután azt olvashatjuk, hogy elkezdték ezt követelni, hogy tegyél itt is csodát, ne csak máshol. Mi hallottunk róla, de látni is szeretnénk. Tehát szinte provokálták őt, És akkor mondta ez Krisztus, hogy nincs a prófétának becsülete a maga hazájában. Ugye is le is akarták taszítani a város melletti szakadékba. Tehát annyira megharagudtak rá, annyira fölgerjedtek ellene, hiszen ismerték őt gyerekkorától kezdve, és nem tudták elhinni, hogy ő benne, ő általa teljesedik ez a messiás, a jövendőlés. Hogy az a gyermek, az a fiatalember, aki itt nőtt fel közöttük, aki az ácsműhelyben dolgozott, hogy az a valaki lenne a felkent messiás. Hát ezt ők egyszerűen nem tudták megérteni, nem tudták elfogadni. Ugye ezek után a Galileai tengernek azt a vidékét szeretném megmutatni, hogy itt látjuk, milyen szép kilátás van, még a túloldali dombokat is lehet látni. Ugye itt ez egy ilyen Kapernaum melletti domboldal, és minden valószínűség szerint legalábbis ide, erre a vidékre helyezik ezt az eseményt, amikor Jézus fölment a hegyre. Tehát egy ilyen hegyoldal, domboldal volt ott a Galileai tó mellett, és itt tudott a sokasság leülni, úgyhogy lássák mindannyian Krisztust, és itt kezdte őket tanítani. És akkor mindjárt rá is térnék a hegyi beszéd elejére, ahol a boldog mondásokat találjuk. Mikor pedig látta a sokasságot, felment a hegyre, és amint leült, hozzámentek az ő tanítványai. És megnyitván száját tanította őket, mondván: boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelídek, mert ők örökségül bírják a földet. Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok, akiknek a szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Boldogok a békességre igyekezők, mert ők az Isten fiainak mondatnak. Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért, mert övék a mennyeknek országa. Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket, és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek én érettem. Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben. Mert így háborgatták a prófétákat is, akik előttetek voltak. De azért is olvastam végig a boldog mondásokat, hogy így egyben lássuk, hogy azok az emberek, akik Jézus körül voltak, és akik most feszült figyelemmel hallgatták, mit vártak vajon tőle. Igen, ők szerettek volna boldogok lenni, de a boldogságot az emberek általában másképp képzelik el, mint amit itt Jézus elmondott abban az időben is. Igen, sokat vártak ők Jézustól, amikor már tapasztalták, átérték a csodatételeit, gyógyításait. Meggyőződhettek arról, hogy ő Istentől jött. Nyilván azt várták volna, hogy ő itt elmondja, úgymond a programbeszédjét, mint messiás. Szoktak is így utalni a hegyi beszédre, hogy Jézus programbeszédje. Hát igen, ez nagyon különbözik attól, mint amit mondjuk egy politikus mond el, hogy ő mit ígér a követőinek. Azt látjuk, hogy Jézus igen azzal kezdi, ami minden ember legfőbb vágya, hogy szeretne boldog lenni. Szeretne megelégedett életet élni. Csak hogy az ember egészen másképpen szeretné ezt elérni. Az emberek a boldogság utáni vágyukat többnyire úgy szeretnék teljesíteni, hogy anyagilag mindent elérni, amit csak lehet, és hát ezen kívül bizonyos földi örömöket, önző emberi kívánságokat szeretnének teljesíteni. De Jézus egészen más dolgokat ígért, és más értékeket állított eléjük. a tanítványai voltak hozzá legközelebb, tehát nyilván ők voltak azok, akik leginkább hallották, megértették ezeket a tanításokat, de azért nyilván a többiek is, az a sokasság, akik körülvették Jézust. Nagy várakozással, hogy vajon most mit fog mondani, hiszen leginkább arra vágyakoztak, hogy így mondjam, politikai vonatkozásban a római iga alól való felszabadulást és felszabadítást várták a messiástól. Ezen kívül Izraelnek, mint népnek a megdicsőülését, a felemelését, és ezután minden földi jót. Igen, gyógyulást is, fizikai jólétet is vártak a messiástól. Jézus ezzel ellentétben így kezdte a hegyi beszédet, hogy boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa. És még a következők sem arra utalnak, hogy Jézus valami evilági örömöket vagy egyéb előnyöket akarna az ő népének biztosítani. A sírókról beszél. Szelídekről, éhezőkről és szomjazókról, irgalmasokról, tiszta szívűekről, békességre igyekezőkről, sőt, végül azokról, akik háborúságot szenvednek az igazságért. Tehát ezért is szükséges, hogy egy kicsit mi is végig gondoljuk, mert az emberi természet nem változott, inkább csak rosszabb lett, rossz irányba. Az emberek most is hasonló igényekkel fordulnak Isten felé, mint abban az időben. Az emberek most is földi örömökben keresik a boldogságukat többnyire, pedig sokan már tudják azt, hogy nem igazi, és nem maradandó, és mégis. És még hívő emberek sem feltétlenül értik, vagy jutnak el odáig, hogy értékeljék ezeket a jellemtulajdonságokat, amelyekről itt Krisztus beszélt. Tehát nézzük meg egy kicsit közelebbről. Amikor Jézus erről beszél, hogy boldogok a lelki szegények, akkor mire gondolhatott? Mert övék a mennyeknek országa. Kik lehetnek ezek a lelki szegények? Ugye sokan félre is értik, hogy hát biztosan azok, akik nem is tudnak igazán gondolkodni, fogyatékosok, mert hát ugye ők nem tudják, hogy mennyi baj van ezen a földön, nem igazán tudnak belegondolni. De nem, hogyha a Biblia fogalmait igazán megértjük és átgondoljuk, és összehasonlítjuk egymással az igéket, akkor fogjuk látni, hogy a lelki szegények nem azok, akik fogyatékosak. Azok a lelki szegények, akik nincsenek megelégedve a saját lelki állapotukkal. Hiszen az ellenkezőjéről olvashatjuk a Jelenések könyve 3. fejezetben, a laodiceai üzenetben, mivel ezt mondott, gazdag vagyok, és meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, nyavajás, és szegény, és vak, és mezítelen. Tehát ezt megítélően mondja Krisztus, hogyha valaki így gondolkodik, hogy ő gazdagnak, tehát jónak, igaznak, értékesnek tartja saját magát, akkor nem vágyik többre. Nem vágyik lelki szabadulás után, nem vágyik az Isten által, a Krisztus által felkínált gazdagságra, amit utána ugye Jézus is említ, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, fehér ruhákat és szemgyógyító írt. A következő ige, amire utalni szeretnék, a Korintus beliekhez írott második levél, 8. fejezete, 9. verse. Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak jó téteményét, hogy gazdag lévén szegénnyé lett érettetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. De itt is egy különös összehasonlítással találkozunk. Mert ugyan ezt így nem írja le, vagy nem mondja ki, hogy mert mi vagyunk a szegények. Tehát azért kell, hogy meggazdagodjunk, mert szegények vagyunk. Jézus gazdag volt. Jézus a mennyei kincseket, a mennyei hazáját hagyta ott, és szegényé lett értünk. És valóban azt mondhatjuk, hogy fizikai értelemben is igaz ez, de olyan értelemben is, hogy Jézus megalázta magát, és olyan emberi természetet vett föl, amivel meg kellett, hogy küzdjön a kísértésekkel, és szüntelenül rá volt utalva a mennyei atya segítségére, Isten oltalmára és erejére. Amikor Jézus azt mondta, hogy én semmit sem cselekedhetem magamtól, ugye gondoljunk erre, hogy ez is mit jelenthetett neki, aki a mennyből jött, és ott mindenek ura volt, és az emberi kötöttségek és az emberi természet felvétele után pedig állandóan rá volt utalva az atya mennyei segítségére, tanácsaira és erejére. Tehát gazdag lévén szegényé lett értünk, hogy azt mondja, mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk. Tehát mi, akik szintén szegények vagyunk, mert mennyei kincsek hiával vagyunk, csak Krisztus által gazdagodhatunk meg. Semmilyen más módon nem. Minden más dolog, amit az ember szerez, az csak növeli a lelki hiányát. Van egy olyan ószövetségi ige, hogy miért adtok pénzt azért, ami nem étel, nem eledel, és gyűjtött kincseket azért, ami meg nem elégíthet. Hát nagyon sok ember ezt teszi, hogy gyűjt és dolgozik azért, hogy olyan dolgokra költse a pénzét, ami igazán nem eledel. És főleg itt nem csak a fizikai táplálékról van szó, hanem lelkileg is, ami nem táplálja a lelket, ami meg nem elégíthet. Csak Krisztus által az ő megváltó kegyelmével megszerzett mennyei kincsek által lehetünk gazdagok. Ugye ezért is mondta azt Krisztus, de erről majd későbbiekben lesz szó, hegyi beszédben, hogy mennyei kincseket gyűjtsünk, ne földieket. Az az igazi érték. Akármennyi földi kincsünk lehet, de attól még mi szegények vagyunk, és nyomorultak. A következő igében, ezt olvassuk Jakab levele 2. fejezete 5. versében, halljátok meg, szeretett atyám fiai, vagy nem az Isten választotta ki a világ szegényeit, hogy gazdagok legyenek hitben, és örökösei az országnak, amelyeket azoknak ígért, akik őt szeretik. Ugye itt arról ír Jakab apostol, hogy a gazdagokat megítéli, és éppen azért, mert ők visszaélnek a vagyonukkal, és másokat kizsákmányolnak, és kihasználnak, és utána utal erre, hogy a világ szegényeit választotta ki Isten. Azért, hogy gazdagok legyenek hitben. És nem azért, mert Isten nem szereti a gazdagokat, hanem azért, mert azoknak nagyon nehéz rádöbbeni arra, hogy az igazi szükségletüket nem tudják pénzzel megvenni. Nagyon nehéz a mennyei kincsekre fölcserélni a földi kincseiket. Azért is mondta azt Krisztus, hogy a gazdagok nehezen tudnak bejutni az Isten országába. És a világ szegényeiről ezt mondja Krisztus, hogy gazdagok legyenek hitben, arra választotta ki Isten őket. Nem feltétlenül arra, hogy ő meggazdagítsa őket már földi anyagi javakkal. Vannak olyan keresztények, akik ezt vallják, ezt tanítják, hogy aki hisz, és akin ott van valóban Isten áldása, azok itt ezen a földön is meggazdagszanak. Tehát anyagilag is jól állnak mindenképpen. Én nem nagyon találtam olyan igét és olyan isteni ígéretet, amire erre vonatkozna. Jézus nem földi gazdagságot ígért az ő követőinek. Sőt, Sőt, azt mondta, hogy a világon nyomorúságtok lesz. De a lelki gazdagságot, a lelki békét, a belső örömöket és békességet ígérte már ezen a földön. És a hitben való gazdagságot, a lelki gazdagságot. A következő ige pedig arra utal, amit Pál apostol ír a II. Korintusi levél 6. fejezetében, hogy azok az emberek, akik ezt valóban tudják és értik és értékelik is a mennyei kincseket, azok tudnak másokat is gazdagítani. Nem feltétlenül pénzzel. Ezt írja a saját szolgálatával kapcsolatban is. Mint bánkódók, noha mindig örvendezők, mint szegények, de sokakat gazdagítók, mint semmi nélkül valók, és mindennel bírók. Hát ezt mondja, hogy igen, ez úgy tűnik, hogy itt mi csak bánkódunk, mert ugye neki is része volt sok-sok nehézségben, küzdelemben, és igen, bánatban is, de ezt mondja, mindig örvendezők a lelkében. Tudott akkor is örvendezni, amikor éppen a börtön legmélyére vetették Filippiben, és tudott dicsérő éneket énekelni. Mint szegények, de sokakat gazdagítók. Pál apostol nem volt gazdag ember, főleg miután elkezdte az evangéliumot hirdetni. Rá volt szorulva mások vendégszeretetére, mások adományaira, és amikor nem támogatták, akkor sátorkészítéssel próbálta saját magát és a munkatársait is eltartani. Tehát fizikai értelemben azt mondhatjuk, és anyagilag, hogy nem volt gazdag ember. De sokakat gazdagított valóban. Sok gyülekezetet alapított Pál apostol. Nagyon sok emberhez eljutott általa az evangélium. Mint semmi nélkül valók, és mindennel bírók. Tehát ő is átélte és tapasztalta ezt, hogy milyen az, amikor az embernek szinte semmilyen nincs, még az élete is veszélyben van, amikor még azt is el akarják venni. És ezt mondja, de mégis mindennel bíró. Mégis a legnagyobb kincseket bírja az, akinek örök élete van. Aki bizonyos az Isten ígéretének a valóságában, az üdvösségben. Tehát miért boldogok a lelki szegények? Vagy így is mondhatnánk, hogy akkor kik is a lelki szegények? Akik ennek tudatában vannak, hogy szükségük van Isten kegyelmére, szükségük van a mennyei kincsekre, a mennyei erőre, és éppen azért boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa, és nem azt mondja itt az ige, hogy az övék lesz majd valamikor, hanem tulajdonképpen ebben a biztos tudatban és hitben élhetnek, hogy ők mindennel bírók, mert övék a mennyeknek országa. Tehát sokkal gazdagabbak, mint itt ezen a földön a leggazdagabb milliárdos. Ugye most napjainkban egyre több ilyen ember van, aki hát a meggazdagodásra törekszik, nem csak milliókra, hanem milliárdokra, és sokan irigyelik őket. De bele kell gondolnunk, hogy van-e irigyelni való ebben. Hogy mennyi gond jár egy ekkora vagyonnal, és mennyi ellensége van egy ilyen embernek, vagy mennyi irigye van, meg hát sorolhatnánk, hogy még mi minden. Nincs semmi irigyelni való, és azért sem, amit Jézus mondott, hogy és nagyon hamar vége van. Igen, már most is elveszítheti egy pillanat alatt. Nagyon sokan szegényedtek le gyorsan. És hogyha ő neki ez a mindene, akkor igen, hát akkor vége az örömének, a boldogságának, sokszor az életének is. De akiknek a mennyek országa van a birtokában, hogy így mondjam, aki a mennyek országának a polgára, azt nem veszítheti el, nem vehetik el tőle. senki nem veheti el tőle, csak hogyha ő fordul el Istentől. Tehát a leggazdagabbak azok, akik lelki szegények. Ezért boldogok. Mert ahogyan Pál apostol fogalmazta, hogy semmi nélkül valók, de mindennel bírók. Lehet, hogy szegények, de sokakat gazdagítók, mert ezt másokkal is meg tudják osztani, ezt a mennyei kincset. De folytassuk tovább, mert ez talán még nehezebben érthető sokak számára, hogy miért mondja azt Jézus, boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. De hát ugye erre azt mondanánk, hogy de milyen jó azoknak, akiket nem kell megvigasztalni. Tehát akik nem sírnak. Miért boldogok, akik sírnak? Illetve milyen fajta sírásról vagy szomorúságról lehet itt szó? Talán először ezt nézzük meg. Van egy ószövetségi ige, Prédikátor könyve 7. fejezete, 3. versében, ami ezt mondja, hogy jobb a szomorúság a nevetésnél, mert az orcának szomorúsága által jobbá lesz a szív. Hát érdekes és nagyon elgondolkodtató ez a kijelentés. Mert azért általában nem, mi nem így gondoljuk, hogy jobb a szomorúság a nevetésnél. Mi szeretünk vidámak lenni, és valóban az igazi öröm és igazi vidámság az gyógyító. Viszont, hogy milyen szomorúságról van szó, majd a következő ige egyértelművé teszi. Tehát mi az, ami által jobbá lesz a szív? Nem minden szomorúság. Van olyan szomorúság, amitől nem lesz jobbá a szív. Van olyan sírás, ami nem eredményez boldogságot. Itt arról a szomorúságról van szó, amely által jobbá lesz a szív. És ezt tudjuk is, hogy azok az emberek, akik sok mindent átéltek, sok nélkülözésben volt részük, valahogy jobb emberekké tudnak válni. Valahogy könnyebben észreveszik másoknak a nyomorúságát is, és szívesebben is segítenek másokon. Tehát a következő ige, a 2. Korintusi levél 7. fejezete 10. versében, ezt mondja Pál apostol, mert az Isten szerint való szomorúság üdvösségre való megbánhatatlan megtérés szerez. A világ szerint való szomorúság pedig halál szerez. De hát itt is különbséget tesz. Az Isten szerint való szomorúság. Milyen lehet ez az Isten szerint való szomorúság? Amikor valaki a saját bűnei miatt szomorkodik. Mert itt ebben a fejezetben erről van szó, hogy magukat vádolták, hogy ők voltak a hibásak, ők voltak a bűnösek, és ez az Isten szerint való szomorúság, ezt mondja, hogy megbánhatatlan megtérés szerez az üdvösségre. Tehát ez vezeti az embert az igazi megtérésre, hogyha a bűnei miatt megszomorodik. A világ szerint való szomorúság, hát erre tudnánk-e valami példát mondani, talán egy eléggé ismert esetet említenék, mert Júdás is megszomorodott, amikor rádöbbent arra, hogy ő mit tett. Hogy elárulta az igaz vért, de ez nem igazi bűnbánat volt. Halál szerzett. A világ szerint való szomorúság halál szerez. Amikor valaki nem találja meg a megbánás helyét, amikor valaki nem az Istenhez fordul a bűneivel, vagy a nyomorúságával, a bajaival, a küzdelmeivel, hanem maga akarja feldolgozni, vagy emberekbe kapaszkodik, az bizony halál szerez, tehát abba bele lehet pusztulni. Az Isten szerint való szomorúság az is, amikor mások miatt vagyunk szomorúak, vagy amikor másokkal együtt érzünk. És ha Jézusnak a példáját látjuk, akkor ezt tapasztaljuk, hogy Jézus is tudott másokkal úgy együtt érezni, hogy szomorú volt miattuk. Jézus szomorú volt mások hitetlensége miatt, de szomorú volt mások gyásza miatt is. És azt mondhatjuk, még kiegészítve az eddigieket, hogy igen, boldogok azok is, akik tudnak együtt érezni, akik tudnak sírni másokkal együtt, akikben van megértés és együttérzés, azok is megvigasztaltatnak, mert ők is Isten elé tudják vinni a saját szomorúságukat és másokét is. A következő igék pedig arra utalnak, hogy Isten mennyire megérti a mi szomorúságunkat és nyomorúságunkat, és együtt érez velünk, és segíteni akar rajtunk. A 34. Zsoltárból idézném a 19. verset. Közel van az Úr a megtört szívekhez, és megsegíti a sebzett lelkeket. Tehát itt ezt mondja az ige, hogy igen, lehetünk mi megsebzettek, lehetünk megtört szívűek, lehet olyan bánatunk, olyan nehéz terhünk, ami ide vezet, hogy szinte megtörik a szívünk, de ezt mondja, hogy ő közel van hozzánk, és megsegíti. Tehát, hogy Isten megerősíti azokat, akiket az élet vagy a sátáni kegyetlenség megsebzett és megtört. És a Jelenések könyve 21. fejezetében az örök életről, az újjáteremtett földről olvashatjuk, és az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és a halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Ugye igen, ez nyilvánvaló, hogy az Isten országában már nem lesz sírás. De amit itt kiemelnék ebből az igéből, hogy milyen személyes az, ahogyan itt leírja, hogy Isten letöröl minden könnyet az ő szemeikről. Ugye ezt szinte érzékeljük, hogy Isten nem csak úgy elmondja, hogy persze, hát ő megszüntet minden rosszat, és akkor már nincs miért sírnunk. Nem, itt azt mondja, hogy ő annyira együtt érez mindannyiunkkal, hogy ő személyesen akarja letörölni a könnyeinket, mint ahogyan egy szülő letörli a gyerekének a könnyeit, amikor megvigasztalja. Tehát ezt érzékelteti velünk ez az ige, hogy igen, nem lesz ott már semmi fájdalom és nehézség és küzdelem, és az Isten fogja letörölni a könnyeinket. De ezt már megteszi most is, földi életünkben. Ugye a következő ige is erről szól, ugye Izsaiás könyve 57. fejezetéből, 15. versben, mert így szól a magasságos és felséges, aki örökké lakozik, és akinek neve szent, magasságban és szentségben lakom, de a megrontottal és alázatos szívűvel is, hogy megelevenítsem az alázatosok lelkét, és megelevenítsem a megtörtek szívét. Hát itt arra utal, hogy Isten, aki bár magasságban lakik, és szinte emberektől megközelíthetetlen, de ő le akar hajolni azokhoz, akik megtört szívűek. Akiket itt a gonosz, a rossz, a sok-sok fájdalom megtört és megbetegített. Még egy vers idézetet is olvasnék William Blake verséből, a Mások bánata című vers utolsó verszakait. És ne hidd, még szál sóhajod, hogy teremtőd nincsen ott. És ne hidd, ha könnyezel, hogy teremtőd nincs közel. Belénk oltja örömét, hogy bajunk ő zúzza szét. És míg meg nem enyhülünk, mellénk ül és sír velünk. Igen, ugye Isten együtt érez minden teremtményével. Olvassuk az igében, ugye egy messiási jövendőlés szól erről, hogy minden szenvedésüket ő is szenvedte. Hát Isten annyira együtt érez, hogy igen, együtt sír velünk, amíg meg nem enyhülünk. Tehát ő közel van hozzánk, és meg akar vigasztalni bennünket, fel akar emelni, ki akar emelni a nehézségeinkből. Ja, akkor sokakban fölmerül a kérdés, hogy de hát akkor, ugye, miért engedi meg? Ugye, sok minden történik ezen a földön, amit nem értünk, de De olyanok is, amit már most megérthetünk, hogy jobbá lesz a szív, hogy a mi javunkra fordítja ezeket a nehézségeket is Isten, és segíteni akar nekünk ebben, hogy már most is megértsük, hogy miért boldogok, akik sírnak, megvigasztaltatnak, és ez sem csupán jövő időben van. Isten már most megvigasztal bennünket, és segít túllátni a felhőkön, túllátni a küzdelmeinken, a nehézségeinken. Következő a boldog mondások között, hogy a boldogok a szelídek, mert ők örökségül bírják a földet. De újra csak azt mondhatjuk, hogy nem egy olyan jelen tulajdonságot említ itt Jézus, ami olyan nagyon népszerű lenne az emberi világban. Ugye tudnak vajon érvényesülni, és akár meggazdagodni, vagy akár a ranglétrán előrébb jutni azok, akik szelídek. Hát manapság éppen az ellenkezőjére van szükség, ezt mondják, hogy keménynek kell lenni, és nem szabad engedni, és bizony mások szenvedéseire kell odafigyelni, hanem csak előre törni. Ezzel szemben Jézus azt mondja, hogy a szelídek a boldogok, mert ők örökségül bírják a földet. Ez tulajdonképpen így egy idézet az Ószövetségből, az egyik Zsoltárból is, ahol ezt ígéri, hogy a szelídek öröklik a földet. Aztán nézzük meg, hogy mit is ért a Biblia ezen, hogy valaki szelíd, és hogyan sajátíthatjuk el. Hogyha csak a szelídek fogják örökölni a földet, akkor tehát feltétlenül el kell tulajdonítanunk ezt a jellem tulajdonságot. Jézus azt mondja, hogy tőle tanulhatjuk meg. Máté evangélium a 10. fejezetében olvashatjuk, vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Ugye itt nem azt mondja Jézus, hogy és majd az Isten országában, vagy az örökké valóságban majd megkapjátok a jutalmat, hanem már itt is ígér valamit. Nyugalmat, lelki békét. Ezt mondja, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Tehát Jézus elsősorban nem azt mondta a tanítványainak, hogy tanuljátok meg tőlem csodákat tenni, tanuljatok meg tőlem prédikálni, hanem ezt mondta, ami ennél sokkal fontosabb, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Tehát ez fontosabb, mert Jézus éppen a szelídsége és az alázata által juthatott el odáig, hogy Isten ő által a csodákat tehetett. A szelídsége és alázatossága vezette el odáig, hogy a keresztfa haláláig engedelmes volt, és vállalta értünk a legnagyobb áldozatot is. És ezt ígéri, hogy már most lelki nyugalmat és békét nyerhet az, aki megtanulja, hogy szelíd és alázatos szívvel élje az életét. A következő ige Filippi beliekhez írott levél 4. fejezetének 5. verse, a ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt, az Úr közel. Tehát itt azt mondja az apostol, hogy az egyik legfontosabb jellem tulajdonság. És ezt mondja, hogy minden ember erről ismerjen meg benneteket, hogy szelíd lelkűek vagytok. Hát ez is elgondolkodtató, hogy vajon ezt látják-e rajtunk az emberek, a szelíd lelkűséget, vagy pedig, hogy nagyon gyorsan kijövünk a sodrunkból, és nagyon gyorsan tudunk reagálni dolgokra, és nem éppen szelíden, és nem éppen alázatosan viselkedünk bizonyos helyzetekben. A következő ige ezt Jézus mondja, Máté Evangélium a 10. fejezetében, íme én elbocsátlak titeket, mint juhokat a farkasok közé. Legyetek azért okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a galambok. Na ez az ige pedig azért is fontos, mert vannak, akik félreértik a szelídséget és az alázatot. A szelídség vagy az alázatosság nem azt jelenti, hogy az ember úgy minden rosszat, minden gonoszságot is szó nélkül hagy, és nem foglalkozik vele, vagy nem, nem teszi szóvá bizonyos helyzetekben, és nem figyelmeztet is embereket erre. A szelídség és alázat nem is azt jelenti, hogy úgy hagyni, hogy legyőzzenek bennünket bizonyos helyzetekben. Ezt mondja Jézus, hogy legyetek okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a galambok. Érdekes dolog ez, hát a kígyó az jelképként is benne van a Bibliában, és miért is mondja azt, hogy okosak, mint a kígyók? Hát amúgy, mint állat nem mondhatjuk, hogy olyan nagyon okos lenne egy kígyó. De a jelkép, minek a, vagy kinek a jelképe a kígyó? Hát ugye Sátán elég okos a maga nemében, hiszen az ige arról beszél, hogy angyal fejedelem volt. És mióta elbukott, azóta is azért ő minden ravassággal teljes is, és rengetegféle eszköze van arra, hogy ártson és embereket bűnre vigyen. És Jézus akkor mit akar itt mondani? Hogy legyünk olyan okosak, mint a démonok, mint Sátán és a démoni lelkek. Ne járjon túl az eszünkön. Ne tudjon kijátszani bennünket. Ezért gondoljunk arra, hogy a legelső bűnnél, amikor Sátán a kígyót használta föl, hogy úgymond mondjam, médiumként, hogyha ugye ott úgy tűnik, hogy okos választ adott Éva a kígyónak. Amikor ugye megszólította, hogy csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek. És akkor ugye elég okosan, Éva úgy gondolta, hogy okosan válaszol, ezt mondta, hogy nem, dehogy is. Hát ugye Isten ilyet nem mondott, ő azt mondta, hogy a kert minden fájáról bátran lehetünk, csak a jó és gonosz tudásának fájáról. Nem ehetünk, azt mondta, hogy meg ne halljunk. Mi volt ebben a probléma? Tehát miért kellett még okosabbnak lenni, amikor a kígyó megszólalt? Eleve gyanút kellett volna fogni Évának, hogy miért beszél a kígyó. Hogy vajon mi történik itt? És miért mondja azt, amit mondott, hogy csak ugyanazt mondta az Isten. Ez egy provokáció volt. Ez egy olyan provokáció, amire muszáj válaszolni szinte. És hát most mit mondanánk, hogy mi lett volna az okosabb? Talán az, ha egyáltalán nem válaszol. Lehet. Tehát sokszor, igen, mi sem tudjuk, hogy mi az ilyenkor, amikor úgy provokál az ellenség, amikor úgy olyan helyzetbe kerülünk, hogy tényleg gondolkodnunk kell, és hát emberileg úgy gondoljuk, hogy talán a legjobb választ adjuk. Nem biztos. Sátán sajnos túljár a mi eszünkön, és nekünk mennyei bölcsességre van szükségünk. Istentől kell kérni, hogy adjon nekünk igazi bölcsességet és igazi okosságot, hogy nehogy túljárjon a mi eszünkön Sátán. Tehát ezt csak azért említettem, hogy ezt a kettőt együtt említi Jézus, a szelídséget és az okosságot. Tehát, hogy igen, legyünk okosak, mint a kígyók. Tehát, hogyha Sátánról van szó, és Sátán ravasságáról, akkor a szelídség nem elég. Akkor okosnak is kell lennünk. Tehát az igazi keresztény nem egy, hogy így mondjam, jámbor élhetetlen szelíd ember, hanem aki valóban okosan rendezi az életét és a dolgait. Tehát mindent átgondol, és keresi mindenben az Isten akaratát. És jól dönt és jól tervez, ahogyan Jézus több alkalommal is figyelmeztetett erre, hogyha valaki tornyot akar építeni, akkor vessen számot a költségekkel, azt mondja Jézus. Tehát igen, át kell gondolnunk sok mindent. Tehát okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a galambok. És ugye a galamb is jelképként szerepel a Bibliában, nagyon sok esetben, és amikor galamb képében szállt alá a lélek, akkor ugye láthatjuk, hogy kiről is lehet itt szó. Szelídek, mint a galambok, igen, a szelídség pedig csak Isten lelke által lehet a miénk. Ahogyan a következő ige szól erről, a Galácia beliekhez írott levélből. Az 5. fejezet 22. verse, hogy a lélek gyümölcseit sorolja fel, és ez azt is jelenti, hogy a Szent Lélek bennünk való munkálkodásának az eredménye, a gyümölcse, a szelídség az összes többivel együtt. Tehát, ha a szelídek szeretnénk lenni, akkor kérjük azt, hogy Isten lelke formáljon bennünket, és tegyen szelíddé, mert a mi emberi természetünk nem ilyen. És még egyetlen egy boldog mondást gondolnánk át a mai alkalommal, mert a többit hagyjuk a legközelebbire. A 8 közül 4-et most veszünk át. Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Igen, ez is érdekes boldog mondás, mert éhezni és szomjazni sem szeretünk, de itt nem is fizikai éhségről és szomjúságról van szó elsősorban, hanem lelki éhezésről és szomjazásról. Ez egy kicsit hasonló az első boldog mondáshoz. A lelki szegények azok, akik vágynak valami többre. Akik éhezik és szomjazzák az igazságot, szintén vágyakoznak valami többre, de ők már tudják is, hogy mire vágyakoznak. Az igazságra. És nem csak az elméleti igazságra, hanem az igaz életre vágyakoznak. Nem csak az igazság megismerésére. Tehát ebben mind a kettő benne van. Az is, hogy az Isten igazságát megismerni vágyakoznak, és az is, hogy igaz élet után vágyakoznak. Nézzük meg, hogy mit mond a többi ige az Isten igazságáról, és az utána való vágyakozásról. Zsoltárokban nagyon sok helyen olvashatunk hasonlókat, most csak kettőt emelnék ki. A 86. Zsoltár 11. verse ezt mondja, mutasd meg nékem a te útadat, hogy járhassak a te igazságodban, és teljes szívvel féljem nevedet. A következő Zsoltár 119. Zsoltár 40. vers, én még kívánkozom a te határozataid után, éltess engem a te igazságod által. Ugye mind a kettő erre utal, hogy az ember, aki igazán hívő ember, vágyakozik rá, hogy nem csak megismerje, hogy járhassak a te igazságodban. Mutasd meg a te utadat, hogy járhassak úgy, élhessek úgy. Kívánkozom a te határozataid után. Éltess engem a te igazságod által. Tehát mindkét ige arra utal, hogy az igazság nem elméleti. Ez egy nagyon nagy tévedés, ha valaki úgy gondolja, hogy csak meg kell ismernünk, hogy mit mond az ige. Tehát nem is lehetséges a Biblia szerint úgy az igazságra eljutni. Az igazság ismeretére se. Ez egy nagyon torz ismeret lesz a végén, hogyha valaki nem gyakorolja, és nem jár igazságban. A következő ige pedig, amit Jézus mondott a samáriai asszonynak, a szomjazással kapcsolatban. Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjazik, hanem az a víz, amelyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne. Tehát miért boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot? Itt is ezt mondja Jézus, hogy megelégítetnek, hogy soha nem szomjazik meg. Mert ez a víz, ez az életvíze, sőt, annyit ad, hogy tovább is adhatja. Örök életre buzgó víz kútfeje lesz ő benne. Ez egy nagyon szép kifejezés, mert itt arra utal, hogy ő belőle tovább árad ez a víz. És ahogy tovább árad, úgy kapja újra és újra az utánpótlást. A következő igék pedig, igen, pedig arra utal, hogy az igaz életet hogyan nyerhetjük el. A római levél 5. fejezete első verse, azt mondja, megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, ami Úrunk Jézus Krisztus által. Tehát hogyan lehet eljutni az igaz életre? Hitáltal. Hitáltal és Krisztus által. Nem úgy, hogy majd mi megismerjük, megnézzük, hogy mit is ír a Biblia. Igen, ne ölj, ne lopj, stb. És akkor én ezt nem teszem. Magunktól nem tudjuk megvalósítani az Isten akaratát. Csak hitáltal és csak Krisztus által igazulhatunk meg. És az Isten lelke segítsége által, János Evangélium a 16. fejezetében ezt olvassuk, a 13. versben, de mikor eljön amaz az igazságnak lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek. Az igazság lelkének nevezi Krisztus a szent lelket. A szent lélek elvezet minden igazságra, és itt megint csak nem elméletről van szó, hogy megtudjuk, hogy mi a jó, mi a rossz, és tudjunk különbséget tenni, ez az alap. De ő abban is segít, hogy igaz életet élhessünk, hogy valóban igazakká válhassunk. Tehát ezért boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert megelégítetnek. Tehát igazakká válnak. Isten megadja azt, amire vágynak, az ő akaratát megismerteti velük, adja a szent lelkét, és adja az ő fiának, Jézus Krisztusnak az igazságát, és általa mi is igaz életre juthatunk. És akkor itt fejezném be, és folytatjuk legközelebb a boldogmondásokat.